Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kapu nyitva áll, feltárult, jöjjetek, engedjük, hogy kiengesztelődjünk Istennel, és akkor kiengesztelődünk önmagunkkal, és kiengesztelődhetünk egymással, még az ellenségeinkkel is, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Karácsony idején naponta több mint 100 000 mozogtak a Szent Péter téren és környékén, Lamberto Giannini római prefektus adatai szerint, aki biztonsági kihívásnak nevezte a szenteste megkezdődött jubileumi szentévet. A szuvenyírárusok idegenforgalmi kihívásról beszéltek a táviratér adatudósítójának. A Szent Péter Bazilika Szenteste megnyitott Szent Kapuján december 25-én 35 000, karácsony második napján pedig 70 000 haladtak át. Az Angyalvártól a Szent Péter térre vezető sugárutat a jubileumi szentév kezdetére gyalogos övezetté alakították át, ahol naponta egyszerre 150 000 mozogtak az ünnepek alatt. Hasonló tömeget várnak szilveszterkor és az új év első napjaiban, valamint 2025 majdnem minden hétvégéjén, amikor a jubileumi szentév kiemeltebb eseményeit tartják. A kapu 2026. január 6-áig minden nap a bazilika nyitvatartását követi, ami télen reggel 8 órától délután 5 óráig tart. A kapun való áthaladás ingyenes, nem kell hozzá jegyet váltani, és előzetes helyfoglalás sem szükséges. Nem könnyű feladat a Szent Kapuhoz való eljutás sem. Tömeg esetén több mint 1 órát kell várakozni a térre való belépéstől számítva. A Szent Péter térre vezető útvonalakon több ponton is biztonsági ellenőrzést tartanak. A rendőrség és csendőrség emberei kézifémdetektorral vizsgálják át a kabátokat, táskákat, hátizsákokat, a palackozott vizet és a kulacsokat elkobozzák. Ferenc pápa szerint nem szabad borúlátóan és lemondással várni a jövőt, akkor sem, ha nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap. A katolikus egyházfő a BBC brit közszolgálati rádió naponta jelentkező vallási műsorában, amelyben egyházi vezetők fejtik ki napi gondolataikat, úgy fogalmazott. A háborúk, a társadalmi igazságtalanságok, a napi rendszerességgel tapasztalt, számos formát öltő erőszakcselekmények sem adnak okot a csüggedésre, mert mi a szeretetet választjuk, és a szeretet reménnyel tölti el szívünket. Hozzátette, akikben szeretet él, mindig szelíd reménységgel tekintenek a világra, még akkor is, ha bizonytalan helyzetben találják magukat. Ferenc pápa szerint a kedvesség nem diplomácia és stratégia, még csak nem is olyan szabálygyűjtemény, amelynek célja a társadalmi harmónia vagy egyéb előnyök elnyerése. A kedvesség is a szeretet egyik formája, amely nyitottá teszi az emberek szívét az elfogadásra, a szerénységre tanítja őket, hangsúlyozta az egyházfő. Románia 2025. január 1-ét követően a Schengeni térség teljes jogú tagja. Ezzel megváltoznak a közös határszakasz átlépésére vonatkozó szabályok. Könnyebb és gyorsabb lesz az átkelés, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Azt írták, január 1-től az átkelés az államhatáron a korábbiakhoz képest könnyebben és gyorsabban fog lezajlani, de egyes esetekben a belépési jogosultság ellenőrzésére sor kerülhet. A polisz.hu oldalon felsorolt határátkelőkön az államhatár 0-24 órában a hét bármely napján átléphető, tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy az utazóknak továbbra is maguknál kell tartaniuk okmányaikat, a tagállamok területén való jogszerű tartózkodás megállapítására a rendőrök szúrópróbaszerű ellenőrzést végezhetnek. Végül az időjárásról. A köd, réteg felhőzet az ország keleti felén több felé terjeszkedik, képződik, de a Dunántúlon és a Duna mentén derült marad az idő. A borult ködös tájakon előfordulhat szitálás, ónosszitálás. Többnyire szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 6 és mínusz 2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hidegebb is lehet. A hegycsúcsokon azonban több fokkal enyhébb lesz az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap a tartósan borult ködös részeken fagypont körül, a napos tájakon 5 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Nézd lassan itt az éjszaka, vad álmok tágas otthona, hazafelé napod elfogy kedvesen. De tiéd ez a pillanat, míg szürke buszod elhalad az elsuhanó ablakok előtt. És látsz százezer nagymamát, hogy gombolítja fonalát, fakó képek között tipeg kedvesen. Majd elrepíti az álom, s a régi árnyas sétányon, a néma filmen nevet apró csikkesen. Siess hát itt gyorsan kaput, nyisd ki az álom, ne keresd reggelig, ne keresd reggelig, ó, reggelig. És lassan itt az éjszaka, és végre eljutok haza, magamban a város ezer képével. Elfogynak, mint a színek, és dobognak, mint a szívek, betakar az íj tengerek kékével. Nézd lassan itt az éjszaka, vad álmok tágas otthona, hazafelé napod elfogy kedvesen. De tiéd ez a pillanat, míg szürke buszod elhalad az elsuhanó ablakok előtt. És lát százezer nagymamán, hogy gombolítja fonalát, fakú képek közötti legkedvesen. Majd elrepíti az álom, s a régi árnyas sétányon, a néma filmen nevet apró csinkesen. Siess hát, nyit gyorsan kaput, nyisd ki az álmom kapuját, engedj be, időnk rohan eltelik. Zárd be az ajtót mögöttem, ha örülsz majd, hogy megjöttem, dobd el a kulcsot, s ne keresd reggelig, ne keresd reggelig. És végre eljutok haza, magamban a város ezer képében. Elfogynak, mint a színek, és dobognak, mint a szívek, és betakar az én tengerek kékével. Nézd lassan itt az éjszaka, és végre eljutok haza, az íjtengerek égében. Elfogynak, mint a színek, és dobognak, mint a szívek, betakar az íjtengerek kékében.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Jézus hatása. Uram, segítség csak tőled jön az én reményem. Erő sugárzott belőle, és mindenkit meggyógyított, mondja az evangélium Jézusról és feltűnő csodáiról. Keze érintésétől a vakok visszakapják látásukat, a süketek hallásukat, a némák megszólalnak. Oly nagy erő árad ki belőle, hogy a szegény vérfolyásos asszony éppen csak megérintette ruhája szegélyét, és ez elég volt arra, hogy meggyógyuljon. Amilyen könnyedséggel gyógyította a testet, ugyanígy bocsátotta meg a bűnöket, megtisztította és megszentelte az emberi szíveket. Mi könnyebb mondani? Bűneid bocsánatot nyertek? Vagy kelj föl és járj? De tudjátok meg, hogy az ember fiának igenis van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani. Ezzel a bénához fordult. Kelj fel, fogd ágyadat, és menj haza. Csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ha Jézus, aki szemmel láthatóan ember, azt állítja magáról, hogy hatalma van a bűnök megbocsátására, akkor azt mondja magáról, hogy Isten, s hogy az istenség működik emberségében. A zsinat tanítása szerint a felvett természet az isteni igének szolgál, mint az üdvösségnek vele elválaszthatatlanul egyesült élő szerve. Kegyelemmel és hatalommal telt embersége annak eszköze, hogy istensége maga körül a kegyelmet és az életet sugározza szét. Jézus embersége, amint egykor Palesztina tájain, és most a mennyben megdicsőülten, továbbra is ugyanazt az erőt sugározza. Ez az erő elárasztja a hívőket, működik bennük, megtisztítja, átalakítja, megszenteli őket. A kegyelem belső hatékonysága kizárólag Krisztusé, az ő embersége, éppen mivel össze van kötve az istenséggel, rendelkezik azzal az erővel, amely által az ember megigazul. Isten fia a magával egyesített emberi természetben halálával és feltámadásával legyőzte a halált, megváltotta az embert, és új teremtménnyé alakította át. Krisztus megváltó művében két szorosan összefüggő, sőt elválaszthatatlan szakaszt különböztethetünk meg. Az első a fájdalmas, a megtestesüléssel kezdődik, és a kereszt halálban éri el a csúcspontját. A második a dicsőséges. A feltámadással kezdődik, és mindmáig tart, mivel a feltámadt és megdicsőült Jézus állandóan osztogatja a hívőknek azt a kegyelmet, amelyet számukra egyszer s mindenkorra kiérdemelt a Kálvárián. Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesül a kegyelemben. Akarata és isteni tervei szerint Jézus ad kegyelmet minden megkereszteltnek, fokozatosan ő alakítja át új teremtményé. Minden hívő az ő hatása alatt él. Ahogyan a fej parancsol a tagoknak, mondja a tridenti zsinat, ahogyan a szőlőtő a vesszőkben árasztja életnedvét, úgy gyakorol hatást Jézus Krisztus minden pillanatban, minden igazra. Ez a hatás megelőzi, kíséri és megkoronázza jó tetteiket, érdemszerzővé és kedvessé teszi Isten előtt. Jézus mindörökre üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, hogy közben járjon értünk. Jézus, aki él az oltári szentségben, él a mennyben, ahol megdicsőülten az Atya jobbján foglal helyet, és kínszenvedése vöröslő sebhelyeit mutatva, nem csak állandóan közben jár az emberekért, hanem most is mindenkinek maga választja meg, határozza és adja meg, ajándéka mértéke szerint a kegyelmet. Ő tehát a szó legteljesebb és legidőszerűbb értelmében a hívők egész életének forrása. Krisztus a mi életünk. Jézus és a Szentlélek. Uram, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Bár a kegyelmet minden különbség és megkülönböztetés nélkül egyenlően a Szent Háromság három személye teremtette, ennek kiárasztását különösen a harmadik személynek, a Szentléleknek tulajdonítjuk, akire kisajátítás által mint a megszentelés művelőjére hivatkozunk. Ilyen értelemben a kegyelemnek azt a végtelen ajándékát, amely elárasztja Jézus emberségét, a Szentlélek működésének kell tulajdonítanunk. Jézus lelkét természetfeletti ajándékok díszítik, mégpedig pontosan azért, mivel a Szentlélek olyan kegyelmi teljességgel lakik Krisztusban, hogy ennél nagyobbat nem lehet elképzelni. A kegyelem teremtett ajándék, teljessége megfelel a Szentlélek teremtetlen ajándék teljességének. Jézus az egyetlen, aki mérték nélkül megkapta ezt a szent lelket. Őtőle kapja meg azt a mérhetetlen kegyelmi tőkét, amely lehetővé teszi, hogy minden ember számára kiérdemelje a kegyelmet. Jézus lelke olyan szép, szent, bensőségesen egyesült az Istenséggel, hogy a Szentlélek, mint szeretett templomában, végtelen gyönyörűséggel lakik benne, és olyan teljességgel és hatalommal lakozik benne, hogy ő ihleti, irányítja és vezeti Jézus minden tettét. Ezért hívjuk a Szent Lelket sajátos módon Krisztus lelkének, azaz a Fiú lelkének. Az evangélium többször mondja, hogy telve Szent Lélekkel, és a Szent Lélektől vezetve. Ez nem csak bizonyos körülmények között volt így, hanem mindig. Nyilvános működése kezdetén ezt maga Jézus jelentette ki a názáreti zsinagógában. Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Jézus nem állt semmi más befolyás, semmi más szellem hatása alatt, kizárólag a Szentlélek vezette. Amikor a Fiú befejezte a földön azt a munkát, amelynek elvégzésével megbízta az Atya, pünköstkor a Szentlélek küldetése kezdődött, hogy ő legyen az egyház állandó megszentelője, és így a hívőknek Krisztus által az egy lélekben szabad útjuk legyen az Atyához. Halálával és feltámadásával Jézus nem csak a kegyelmet érdemelte ki az embereknek, hanem a kegyelem szerzőjét, a Szent Lelket is, akit már megígért az apostoloknak, és akit mennybe menetele után pünköstkor el is küldött nekik. A megkereszteltek ma is Jézustól függően kapják meg a Szent Lelket. Mindig ő az, aki az Atyával együtt küldi, és így a hívők az isteni lelket magának, Krisztusnak a teljességéből, Krisztus ajándékának mértéke szerint nyerik el. A hívő csak akkor kapja meg a Szent Lelket, ha egyesülve van Krisztussal. A Szent Lélek pedig a maga részéről egyesíti őt Krisztussal. Akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé. Ha Krisztus bennetek van, a lélek a megigazulás következtében él. Aki bírja a Szent Lelket, az egyesült Krisztussal. Aki pedig Krisztusban él, az bírja a Szent Lelket, aki által megigazul. Krisztus nem élhet úgy a keresztényben, hogy vele együtt ne volna ott lelke is. Krisztusban élni annyit jelent, mint a Szent Lélekben élni. Krisztus titokzatos teste tagjának lenni annyit jelent, mint a Szent Lélek templomának lenni. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s Isten lelke lakik bennetek? Az a kegyelem, amelyet Krisztus kiérdemelt és szétoszt az embereknek, a Szent Lélek közreműködése nélkül nem árad szét bennük. A hívek kegyelmi növekedése a Szent Lélek teremtő tevékenységétől és Krisztus közvetítő tevékenységétől függ. Krisztus bennünk van lelke által, akit közöl velünk, aki által működik bennünk. Úgyhogy azt mondhatjuk, bármi isteni dolgot tesz bennünk a Szent Lélek, azt Krisztus is teszi. Élet Krisztusban. Ó Uram, szilárdítsd meg az egységünket annak isteni életével, aki magára vette emberi természetünket. Bizony-bizony mondom neked, aki nem vízből és lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Istenhez és országába csak Krisztus által és belé testesülve jutunk el. Ez a beléoltódás a víz és szent lélek által a keresztség áldott napján történik meg. Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Újjá kell születnetek. Valóban egy új születésről van szó, mivel a keresztség az emberben egy új élet csíráját ülteti el, az isteni életben való részesedést. A keresztség szentsége által az ember igazán beleépül a keresztre feszített és megdicsőült Krisztus testébe, és újjászületik az isteni életben való részesedésre. A keresztség előtt pusztán emberi élete volt, a keresztség után viszont az isteni élet, Krisztus élete részesévé lesz. Mindnyájan, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Ez a magunkra öltés nem külsőleg, hanem belül történik. Ez az ember mélyén ható elevenítő valóság annyira átalakítja, hogy Krisztusban új teremtményé lesz. Új teremtmény, aki nem a testből, hanem a szent lélekből született. Nem a vérnek vagy a testnek a vágyából, hanem Istenből. Vagy nem tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg? A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus föltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. A Krisztusban született és újjászületett hívőnek ő benne új, az ő életéhez hasonló életet kell élnie. És amint Krisztus egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, vagyis halálával megsemmisítette az emberek bűneit, úgy ti is meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Jézus Krisztusban. A Krisztusban való élet azt jelenti, hogy végleg meghaltunk a bűnnek, a bűn többé nem uralkodik rajtatok. A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Ez a szentmisében minden nap megismételt ima kifejezi a keresztségben rejlő nagy valóságot, minden megkeresztelt Krisztus életében részesedik. Ez a teljesen ingyenes ajándék azonban választ igényel. Ó keresztény, kiált fel nagy szent Leó, ismerd fel méltóságodat, hiszen az isteni természet részese lettél, ne tér tehát többé vissza az ősi gonoszság méltatlan állapotába. Minden bűn, hiba és tudatos hűtlenség meggyalázza Krisztust, meggyalázza a főt, és megszomorítja a bennünk lakó szent lelket. Az igazi keresztény azonban nem elégszik meg a bűn kerülésével, hanem arra törekszik, hogy növekedjék benne Krisztus élete. A keresztség a Krisztusban való élet teljességének megszerzésére irányul. Nem elég Krisztusban élni. Ennek az életnek virágba kell borulnia, ki kell teljesednie. A természetes életben az ember akarati hozzájárulása nélkül is növekszik, a kegyelmi életben azonban nem így van. Együttműködése nélkül ez az élet megmaradhat kezdeti állapotában, a keresztség után 20-30-50 év múltán is, talán gyónás és szent áldozás után is. Micsoda szörnyű aránytalanság! Emberi szempontból felnőttek, talán már öregek, akik a kegyelmi életben megrekedtek a gyermekkorban. Növekedniük kell Krisztusban, és Krisztusnak növekednie kell bennünk. Az utat keresztelő Szent János mutatja meg. neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. A kegyelmi élet fejlődésének követelményei: halálra kell adnunk az ént, a régi embert, minden rossz szokásával, hibájával és tökéletlenségével, hogy a megkereszteltben Krisztus élete növekedjék, amíg meglett emberré nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a ma esti mesét, melyet Balog András olvas fel nektek.
A bolond farkas. Bolgár népmese. Egyszer egy farkas nagyon megéhezett, és elindult vadászni. Elérkezett egy rétre. Talált ott egy lovat, éppen legelt. A farkas odament hozzá, és azt mondta neki. Hej, lovacskám, nagyon éhes vagyok már, de szerencsére itt találtalak téged. Most rögtön megeszlek. Jól van, ha megeszel, mondta a ló, de az apád nem így szokta csinálni. Ha lovat akar tenni, először a farába harapott, azután ette meg. Régi szokása ez a farkasoknak, neked is így kellene tenned. A farkas hallgatott a lóra. Gondolta, hát ha valóban így kell. Ezért a ló háta mögé került, és megvillantotta fogait, hogy beleharapjon. A lónak se kellett több, fölemelte a lábát, és úgy rúgta állon, hogy a fenevad keresztül bukott a fején, aztán elterült. A ló meg elügetett. A farkas sokáig fetrengett még, és mikor végre magához tért, újra elindult szerencsét próbálni. El is jutott egy folyóhoz, és annak partján két legelésző kosra talált. Oda ment hozzájuk, és azt mondta. A ló becsapott, most aztán titeket eszlek meg. Tudjuk, hogy megeszel bennünket, felelték a kosok. Ketten vagyunk, ezért úgy kell csinálnod, hogy az apád is szokta. Ha egyszerre két kost akart megenni, legugolt a vízparton, és felszólította a kosokat, hogy versenyezzenek. Amelyik aztán először ért oda hozzá, azt tette meg. A farkas, amilyen bolond volt, leült a folyó partjára. A kosok meg mind a ketten neki szaladtak. A farkas hátra bukott, és placs. Egyenesen a folyóba bukvencezett. Csupa víz lett a bundája, majd megfulladt, míg végre kikeveredett a partra. Megszárítkozott a napon, de hiába nézelődött, nem volt se kos, se ló. Nagy nehezen eljutott egy szántóföldre, ahol egy gírhes szamára talált, amint éppen gabonát legelt. A farkas rá kiáltott. Hej, te szamár, miért károsítod meg az embereket? A többiek becsaptak, túljártak az eszemen, de most téged megeszlek. Hej, farkaskoma, de jó, hogy megtaláltalak, mondta a szamár. Két nap óta járok utánod. Tudod, a gazdám éppen lakodalomra készül, de nincs vőfé. Azért küldött, hogy keresselek meg, és hívjalak el, hogy te lennél a vőfé. Siess, koma, ülj fel a hátamra, elviszlek a faluba. A gazdám sült malaccal, sült bárányal, meg mindenféle más étellel vár. A lakodalmon pedig annyi lesz az enni és innivaló, amennyit csak akarsz. A farkas régóta szeretett volna vőfé lenni, ezért felült a szamárra, az pedig elindult vele, és vitte-vitte a falu felé. Mikor a parasztok meglátták a farkast a szamár hátán, fölkiáltottak: Farkas! Farkas! Menten felkerekedtek, kibottal, kikaróval, ki vízhordó rúddal sietett elé. A szamár meg azt mondta: Látod-e, farkaskoma, mennyire szeretnek a parasztok? Az egész falu összecsődült a fogadásodra. De miért jönnek bottal? Kérdezte a farkas. Mert az a szokásuk, hogy a vőfét bottal fogadják, válaszolta a szamár. Ekkor a parasztok minden oldalról a farkasra rontottak, és elkezdték ütni. A farkas végül nagy nehezen egérutat nyert, de így is félholtra verték. Elszaladt egy tisztásta, leült, és miközben a sebeit nyalogatta, ezt mondogatta: Minek kellett nekem a lótompara? Minek kellett a kosok tanácsát meghallgatni? Minek kellett a szamárral vőfének menni? Jaj! Megvertek, eldöngettek, a bőrömet is majdnem lenyúzták. De bolond voltam, megérdemelném, hogy még ennél is jobban elrakjanak. Alig, hogy ezt kimondta, ott termett egy fiú, kezében egy kétágú villával, éppen szénát gyűjtött. Óvatosan felemelte a szerszámot, és jól az ordas nyaka közé súzott vele. A farkas megijedt, és nagy nyögések közepette futásnak eredt. Jaj, egy helyen ütött meg, de két helyen fáj. Már mérgében sem mondhat semmit az ember, mert teljesül.
Kedves gyerekek, a ma esti mesét Balog András színművész mondta el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek.
Egy kis ennivaló, hogy kimelegedjék, ugrándozott. az az általános nézet, hogy mici mackó, mint minden medve, szereti a mézet, és ez nem csak a féle szerény vélemény, hanem határozottan állítom, hogy tény, tény, tény. Ezért, mikor hideg van, és sűrűn hull a fehér hó, kell, hogy legyen az akváriumban eltéve ennivaló. Így aztán a téli időben mici mackó megéhezik, megkóstol egy csupor mézet, alaposan fenékig, minél inkább havazik, annál inkább hull a hó, minél inkább hull a hó, annál inkább havazik, hull a hó és hózik, mici mackó fázik, hull a hó és hózik, mici mackó fázik. Barátom, és gyakran elbeszélgetünk azokról a dolgokról, mit mind a ketten ismerünk, és tanultunk egy verset is, és most már kívülről tudom, ha hideg van és hull a hó, én mindig ezt túldolgatom, hogy minél inkább havazik, annál inkább hull a hó, annál inkább havazik, hull a hó és hózik, mici mackó fázik, hull a hó és hózik, mici mackó fázik, hull a hó és hózik, mici mackó fázik, hull a hó és hózik, mici mackó fázik.
Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malac, azt úgy csortam én. De csuda rajcsúr volt lenne a drága nagyi nál a Dunna közepén.
Tűz is robogott vacsora után, a fének szívták a pipát. Történeteket rejtett a sötét, míg a nagy mondott pár balladát. Én csak ültem, s néztem a lángok fényét, míg nehéz lett a fejem. S a másnap reggel újra ott talált rám, hogy a Duna közepén heverek. Volt nagy háromszor, két méter, lány mint egy kis csíve. Pamut vászon a húzatot, úgy Isten hány év a tollát tönték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malac, azt úgy csorta négy. De csuda racsú volt lenne a drága nagy náladunknak közepén. Szeretem anyát, szeretem apát, a nagyit és a nagypapát. Sokszor levittek a tóra, s az volt csak a munka, amikor kifogtuk a nagy csukát. De minden szép emlékemen is túl a gyermekkor nekem. Az a Duna volt ott a drága nagyinál, még most sem feledem. Az a Duna volt ott a drága nagyinál. Volt vagy háromszor, két méter, lány mint egy kis csíve. Pamut vászon a húzatot, úgy Isten hány liba tollát tönték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malac, azt úgy csortam én. Mert csuda rajcsú volt lenne a drága nagyinál a Duna közepén. Csuda rajcsú volt lenne a drága nagyinál a Duna közepén.
Kedves hallgatóink, itt a Szent